From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 178. őszi általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferencia központból. Ennek beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernacle kórus szolgáltatja. Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározza. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.
Thomas S. Monson, President of the Church.
Ezt az ülést Thomas S. Monson, az egyház elnöke vezeti.
We welcome you this morning to the fourth
general. Üdvözlünk benneteket ezen a reggelen az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 178. őszi általános konferenciájának negyedik általános ülésén. Köszöntünk minden résztvevőt, és hálánkat fejezzük ki azon eszközök tulajdonosainak és működtetőinek, akik ezt a konferenciát közvetítik. Ezen az ülésen a Tabernákulum kórus biztosítja a zenét, Mac Wilberg vezényletével, az orgonán Andrew Unsworth és Clay Christensen játszik. A kórus a buzgó hittel dicsérjük, kezdetű himnusz éneklésével nyitotta meg ezt az ülést, most pedig a Tudom, hogy él kegyes megváltom című himnusz fogja elénekelni. A nyitóimat azután Earl C. Tingey Elder fogja mondani, akit tegnap felmentettek 70-esi elhívásából és a 70-ek elnökségéből. Sok-sok év szolgálat után.
Thank you.
Our beloved Father in heaven, this beautiful
Szerető mennyi atyánk, ezen a csodálatos sabbaton összegyűltünk Salt Lake Cityben a konferencia központban, és sok százezer otthonban és gyülekezeti házban, hogy részt vegyünk nagyszerű általános konferencia negyedik ülésén. Nagyon hálásak vagyunk szeretett fiadért, Jézus Krisztusért, aki mi Urunk és Szabadítónk, az ő engesztelésért, azért az áldozatért, amit értünk hozott. Hálásak vagyunk az élő profétánkért, Thomas S. Monsonért. Nagyon szeretjük őt és az ő tanácsosait is. És azért imádkozunk, hogy különleges áldásokkal áraszt el őket, és azokat, az általános felhatalmazottakat, akik világszerte szolgálnak. Mennyi atyánk, az egyháztagok nagyon sok országban, földrészen élnek már. Ezekben a nehéz időszakokban arra kérünk, hogy áld meg az országok vezetőit, hogy úgy tudják vezetni az országokat, az embereket, hogy az stabilitást hozzon a világon. Azért dolgozunk, mi pedig, hogy az evangélium eljusson a világ minden pontjára. Imádkozunk azokért is, akik ma részt vesznek, akik beszédet mondanak vagy énekelnek, hogy át tudják adni az üzeneteiket, és hogy tanítani tudjanak bennünket. Ezekért az áldásokért imádkozunk alázatos szívvel, Jézus Krisztus nevében. Amen.
choir just sang, "Oh, what song?"
A kórus az "Ó, mi szívbéli dalokat zengünk" című himnuszt énekelte. Most pedig örömünkre szolgál, hogy Henry B. Eyring elnököt hallgathatjuk, aki az első elnökség első tanácsosa. Utána pedig Robert D. Hales elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt Keith B. McMullin püspök követi az elnöklő püspökségből. A kórus és a gyülekezet azután elénekli az "Örvendj királyodban" című himnuszt. Az éneket követően Elaine S. Dalton nőtestvér fog hozzánk szólni, aki a fiatal nők általános elnöke. Őt követően pedig a kórus elénekli az "Érzem Jézus szeret" című éneket. Utána M. Russell Ballard elder, a 12 apostol kórumának tagja fog hozzánk szólni. Eyring elnök.
My beloved brothers and sisters, it is a joy.
Drága fivéreim és nővéreim, öröm számomra, hogy együtt lehetünk ezen a sabbat reggelen. Különböző körülmények közepette élünk, minden nemzetből és sokféle etnikai háttérrel érkezünk Isten királyságába. És ez a megjövendő gyülekezés fel fog gyorsulni. Növekvő viszályt látni mindenfelé a világ népei közt. Ezek a széthúzások és nézeteltérések ránk is hatással lehetnek. Ezért mai reményteli üzenetem arról szól, hogy közeleg az egység nagy napja. Jehova, az Úr, visszatér majd, hogy azokkal éljen, akik az ő népévé váltak. És ők egységesek, és egy szívből valók lesznek, és egyesülnek vele, és mennyei atyánkkal. Már többször hallottátok tőlem az egységről szóló üzenetemet. Meg lehet, hogy a jövőben is fogok róla beszélni. Életem során Isten minden profétájától hallottam már az egységről. Legutóbbi üzenetemben, amit David O. McKay elnöktől olvastam, arra kért minket, hogy legyünk egységesek. Az Úr profétái mindig is egységre szólítottak. Erre egyre nagyobb szükségünk lesz erre az ajándékra, és egyre nagyobb kihívást lesz fenntartani ezt az eljövendő napokban. Mi alatt népként felkészítenek bennünket dicső rendeltetésünkre. Üzenetem arról szól, hogy egyre jobbak vagyunk ezen a téren. Édesanyák és édesapák könyörögnek otthonunkban, hogy nagyobb legyen az egység, és választ kapnak ezekre az imákra. Családok reggel és este együtt imádkoznak. Egyszer egy család, akinél épp vendégségben voltam, meghívott, hogy térdeljek le velük az esti imánál. A legkisebb gyereket kérték meg az imára. Úgy imádkozott a család minden egyes tagjáért, népszerint, mint egy pátriárka. Egy pillanatra kinyitottam a szemem, hogy lássam a többi gyermek és a szülők arcát. Tudtam, hogy ennek a kisfiúnak az imájában összeforrt a hitük és a szívük. A segítőegyletből néhány nőtestvér nemrégiben együtt imádkozott arra készülve, hogy először látogassanak meg egy fiatal özvegyet, akinek férje váratlanul elhunyt. Tudni szerették volna, hogy mit tegyenek, és hogyan dolgozzanak össze, hogy segíthessenek előkészíteni a házat a temetésre érkező családok és barátok számára. Tudniuk kellett, milyen vigasztaló szavakat mondjanak majd az Úr nevében. Választ kaptak az imájukra. Amikor megérkeztek a házba, minden nőtestvér nekiállt elvégezni egy feladatot. A ház olyan gyorsan kész lett, hogy néhány nőtestvér azon kesergett, hogy nem tehetett többet. Vigasztaló szavak hangzottak el tökéletes összhangban. Az Úr szolgálatát egyetlen összefonódott szívként tudták elvégezni. Láttátok már bizonyítékát, ahogy én is, hogy haladunk az egyéválás felé, az egység csodájában részesülünk, amikor az Úr módján imádkozunk és dolgozunk. A szívünk egységben fonódik majd össze. Isten megígérte ezt az áldást hithű szentjeinek, függetlenül attól, milyen háttérrel rendelkeznek, és milyen viszályok dúlnak körülöttük. Tanítványaiként értünk is imádkozott, mikor azt kérte: "Atyám, hadd legyünk egyek." Ugyanazon okból imádkozunk és kérjük ezt az áldást, amiért az Atya is meg akarja adni nekünk. Tapasztalatból tudjuk, hogy amikor egységgel áldatunk meg, örömben van részünk. Mennyei Atyánk lélekgyermekeiként vágyunk arra az örömre, melyben akkor volt részünk, amikor vele éltünk az ez előtti életben. És mivel szeretett bennünket, az ő vágya az, hogy teljesíthesse ezt az egységgel kapcsolatos szent kívánságunkat. Külön-külön azonban nem tudja megadni nekünk. Az egység öröme, melyel meg szeretne ajándékozni, nem létezhet mások nélkül. Másokkal együtt kell rá törekednünk és elnyernünk. Nem meglepő hát, ha Isten sürgeti a gyülekezésünket, hogy megállhasson bennünket. Azt kívánja, hogy gyűjjünk a családokba. Létrehozott osztályokat, egyházköltségeket, gyülekezeteket, és megparancsolta, hogy gyakran találkozzunk ezekben a közösségekben, melyeket Isten miattunk tervezett meg. Nagy lehetőségek rejlenek. Imádkozhatunk és dolgozhatunk az egységért, amely örömet hoz és megsokszorozza a szolgálathoz szükséges erőnket. A szabadító, a hűséges szolgálatok végső jutalmaként a vele való egység örömét ígérte a három nefitának. Így szólt, és ezért részetek lesz az öröm teljességében, és le fogtok ülni atyám királyságában, igen, teljes lesz az örömötök, éppen úgy, ahogy az atya megadta nekem az öröm teljességét, és éppen olyanok lesztek, amilyen én vagyok, és éppen olyan vagyok, mint az atya, és az atya és én egyek vagyunk. Az Úr útmutatásokat adott nekünk, hogy tudjuk, mit kell tennünk az egyre tökéletesebb egység áldásának és örömének elnyeréséért. A Mormon könyve beszámol egy ilyen sikeres időszakról. Almanapjaiban történt a Mormon vizeinél. Amint az emberek ama nehéz és veszélyes körülmények között tettek, útmutatást és biztatást is ad számunkra. Mindazon dolgok, amelyek megtételére Alma és népe sugalmazást kapott, arra szolgáltak, hogy segítsenek az embereknek úgy dönteni, megváltoztatják a szívüket Jézus Krisztus engesztelése által. Ez az egyetlen módja annak, hogy Isten megtudhassa, megadhassa nekünk ezt az áldást, hogy egy szívből valók legyünk. Móziás könyvében ezt olvashatjuk. És attól az időtől kezdve Isten egyházának nevezték őket, vagyis Krisztus egyházának, és lőn, hogy aki Isten hatalma és felhatalmazással megkeresztelkedett, azt az ő egyházához adták. És megparancsolta nekik, hogy semmi más ne tanítsanak, csak azon dolgokat, amiket ő tanított, és amit a szent proféták szája szólott. Igen, méghozzá megparancsolta nekik, hogy semmit ne prédikáljanak, csak bűnbánatot és hitet az Úrban, aki megváltotta népét. És megparancsolta nekik, hogy ne legyenek viszálykodások egymással, de hogy egy szemmel tekintsenek előre, egy hittel és egy keresztséggel rendelkezvén, szívüket egységbe és szeretetbe összefonva egymás iránt. És ezt parancsolta nekik, hogy így prédikáljanak, és így Isten gyermekeivé lettek. Ezért parancsolta meg Alma a népnek, hogy a hitről és bűnbánatról tanítsanak. Ezért van az, hogy a gyermekeim számítottak rá, hogy minden családi esten megtalálom majd a módját, hogy valakit arra buzdítsak, hogy tegye bizonyságát a szabadítóról és az ő küldetéséről. Néha a szülők tették, de azok voltak a legjobb esték, amikor valahogyan sikerült arra biztatnunk a gyermekeinket, hogy ők tegyék meg, akár úgy, hogy ők tanították a leckét, akár úgy, hogy válaszoltak a kérdésekre. Amikor valaki bizonságát tette a szabadítóról, a Szentlélek megerősítette azt. Ezeken az estéken éreztük, hogy szívünk összefonódik. A szertartásokon kívül vannak olyan tantételek is, melyeket népként követve szintén nagyobb egységhez vezetnek. Az egyik ilyen tantétel a kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás az egyetlen módja annak, hogy tudjuk, hogyan kövessük együtt az Úr akaratát. Ehhez fentről kapott világosságra van szükségünk. Ő bizonságot tesz majd szívünkben, és mindazokéban, akik körénk gyűltek arról, hogy mit szeretne, mit tegyünk. És a szívünk azáltal fonódhat egybe, ha betartjuk az ő parancsolatait. A második tantétel, mely az egység felé irányítja a fejlődésünket, az, hogy alázatossá kell lennünk. Az egység legnagyobb ellensége a büszkeség. Ti is láttatok és éreztétek már a szörnyű hatásait. Napokkal ezelőtt tanúja voltam, amikor két embernek egy kis nézeteltérése támadt. Beszélgetésnek indult arról, hogy mi az igazság, de rövidesen heves vitába csapott át arról, hogy kinek van igaza. Egyre hangosabbak lettek. Arcuk kipirult. És ahelyett, hogy a vita tárgyáról értekeztek volna, mindketten magukról kezdtek beszélni, egymás győzködve arról, hogy miért inkább neki van igaza. Ti is megriadtatok volna, akár csak én. Láttuk már az e fajta tragikus ellentét pusztító hatásait. Mindannyian ismerünk olyanokat, akik sértett büszkeségük miatt hagyták el a szentek közösségét. Szerencsére egyre több tehetséges béketeremtővel találkozom, akik lecsendesítik a háborgó vizeket, mielőtt baj történne. Ti is lehettek ilyen béketeremtő, akár résztvevői, vagytok a konfliktusnak, akár csak külső szemlélői. Tapasztalatom szerint az egyik módja ennek az, hogy keressünk bármit, amiben mindenki egyetért. Ahhoz, hogy béketeremtők legyetek, fontos, hogy higgyetek abban, hogy Isten gyermekeiként minden különbözőségünk ellenére valószínű, hogy szilárd állásfoglalásunkban lesz némi igazság. A legjobb béketeremtő, aki épp ezért vissza tudja állítani az egységet, tudja, hogyan segítsen az embereknek meglátni ezt a közös igazságot. Az igazság, melyben egyetértenek, mindig nagyobb és fontosabb számukra, mint a különbségek. Ha Istentől kértek segítséget, majd azt szerint cselekedtek, megláthatjátok, mi lesz ez a közös nevező, és másoknak is segíthet ebben. Ő megválaszolja imáitokat, ahogy az enyémet is megválaszolta, hogy segítsen visszaállítani a békét. Ugyanez az elv vonatkozik arra is, amikor olyan emberek között próbálunk egységet teremteni, akik rendkívül különböző háttérrel rendelkeznek. Isten gyermekeiben sokkal több a közös vonás, mint az eltérés. És még a különbségek is felfoghatók lehetőségként. Isten segít majd, hogy másokban a különbözőségekre ne a bosszúság forrásaként, hanem egyfajta pluszként tekintsünk. Az Úr hozzásegíthet ahhoz, hogy meglássátok és értékelni tudjátok azt, amit a másik fél tehet hozzá, amivel esetleg ti nem rendelkeztek. Az Úr többször megmutatta már a jóságát azáltal, hogy olyas valakit adott mellém, hogy pontosan erre az eltérő tulajdonságra volt szükségem. Ez volt az Úr módszere arra, hogy hozzám tegyen valamit, ami hiányzott, hogy jobban szolgálhassam őt. Ez elvezet az egység egy másik tantételéhez, ez pedig az, hogy csak jókat mondjunk egymásról. Gondoljatok csak az utolsó olyan alkalomra, amikor megkérdezték tőletek, hogy mit gondoltok valakiről a családotokban, vagy az egyházban. A múlt héten ez többször is megtörtént velem. Nos, előfordul, hogy meg kell ítélnünk másokat. Néha kell hoznunk ilyen ítéleteket másokról, és ki is kell mondanunk azokat. De a legtöbbször van választásunk. Képzeljétek el például, hogy valaki megkérdezi, mit gondoltok az új püspökről. Amint egyre jobbá válunk az egység létrehozásában, eszünkbe jut majd egy szentírás. És most, testvéreim, tekintettel arra, hogy megismertétek a világosságot, amely által ítéljetek, mely világosság Krisztus világossága, vigyázzatok, hogy ne ítéljetek helytelenül, mert ugyanazon ítélettel ítéltettek majd meg, amellyel ti is ítéltek. Mikor rájöttök, hogy csak tökéletlen megvilágításban látjátok a másikat, valószínűbb, hogy elnézőbben nyilatkoztok majd róluk. Ezen a szentíráson kívül talán hallottatok már az édesanyátoktól, hogy ha valakiről nem tudsz jót mondani, inkább ne mondj semmit sem. Ez segít majd, hogy a legjobbat keressétek püspökötök teljesítményében és jellemében. Szerető bírátokként a szabadító is bizonyára ezt teszi majd, amikor a ti teljesítményeteket ítéli meg. A Szentírás és az édesanyjátoktól hallott tanács talán arra indítanak majd, hogy megfogalmazzátok, mi a legjobb a püspök teljesítményében, és beszéljetek jó szándékáról. Megígérem, hogy békét és örömet fogtok érezni, amikor másról nagylelkűen Krisztus világosságának fényében beszéltek. Egységben érzitek majd magatokat ezzel a püspökkel és azzal, aki a véleményeteket kérte, de nem azért, mert a püspök tökéletes, vagy mert a kérdező személy osztozik nagylelkű értékítéletetekben, hanem azért, mert az Úr érezteti majd veletek a nagyrabecsülését, amiatt, hogy nem ültettétek el az ellentét magját. Ugyanezt az alapelvet kell követnünk, amint az Úr egyre több és több ember gyűjt körénk, akik nem olyanok, mint mi. Egyre nyilvánvalóbbá válik majd számunkra, hogy az engesztelés ugyanolyan változást visz végre mindannyiukban. Szelíd, szeretetteljes és megközelíthető tanítványokká válunk, ugyanakkor mindenben bátrak és hithűek leszünk. Még mindig különböző országokban élünk, de a folyamat, mely által az egyházba jövünk, megváltoztat bennünket. A lélek ajándékai által azzá válunk, amiről Pál így vélekedett. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek. A növekvő egység segítségével az Úr képes lesz véghez vinni azt, amit a világ csodának tekint majd. A szentek képesek véghez vinni az Úr bármely szándékát, amikor teljesen egyé válnak az igaz lelkűségben. Országok elnökei, kormányzói és jótékonysági világszervezetek vezetői ehhez hasonló szavakkal dicsértek bennünket. Az önök egyháza volt az első olyan csoport, akik segítettek a katasztrófa idején. Az embereik közül több százan érkeztek a helyszínre, minden olyasmit magukkal hozva, amire a túlélőknek szüksége volt. Még a saját sátraikat és eszközeiket is elhozták. Fáradhatatlanok és vidámak voltak. Úgy tűnt, mindig tudják, hova menjenek és mikor. Majd valami hasonlóval folytatták. Az önök egyháza tudja, hogyan kell úgy megszervezni a dolgokat, hogy minden el legyen végezve. Megköszönöm nekik anélkül, hogy elmondanám, hogy a csoda nem csak magában a szervezetben, hanem az emberek szívében rejlik. A szentek az Úr nevében jöttek, hogy olyan segítséget nyújtsanak, amilyet ő adna. Úgy jöttek el, hogy hallgattak az Úr által választott vezetők utasításaira, mivel a szívük összefonódott, ezért az erejük is megsokszorozódott. Bizonyságomat teszem arról, hogy az egység, melyet most tapasztalunk, egyre tovább fog növekedni. Isten az Atya él. Ő hallja és szeretettel megválaszolja az imáinkat. A szabadító Jézus Krisztus él, és könyörülettel nyújtja ki felénk a kezét. Ez az ő igaz egyháza. Monson elnök Isten élő profétája. Ha egységesen és teljes szívből támogatjuk őt, és hajlandók vagyunk engedelmeskedni Istennek, akkor együttes erővel indulunk majd meg. És oda megyünk, ahová Isten akarja, hogy menjünk, és azzá válunk, amivé ő szeretné, hogy váljunk. Megáldalak benneteket, hogy élvezzétek az egységet családjaitokban, és az egyházban egyaránt. És veletek hagyom az Úr ígéretét, miszerint megkapjátok majd mindazt, amire igaz lelkűen vágytok. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Milyen csodálatos üzenetet hallottunk. Egyként gyűltünk össze, magunkra vettük Jézus Krisztus nevét, és ezért keresztények vagyunk. Az egyik kérdés, amit felteszünk ezért magunknak, hogyha szeretjük a szabadítót, hogy van, hogy ilyen sok antagonista van közöttünk? Nemrégében egy csoport értelmes, hithű, fiatal utolsó napi szent leírta nekem, hogy milyen kérdések nyomasztják őket leginkább. Egy nőtestvér azt kérdezte, miért nem védi meg magát aktívabban az egyház, amikor valamivel megvádolják. Az ő kérdésére azt mondanám, hogy a halandóság egyik legnagyobb próbatétele akkor következik be, amikor hitelveinket kétségbe vonják, vagy kritizálják. Az ilyen pillanatokban lehet, hogy támadón akarunk fellépni, úgymond fel akarjuk venni a kesztyűt. Ezek azonban nagyszerű lehetőségek lehetnek arra, hogy inkább visszalépjünk, imádkozzunk és kövessük a szabadító példáját. Ne feledjük, a világ magát Jézust is megvetette és visszautasította. Lehi álmában azokkal, akik a szabadítóhoz jöttek, szintén gúnyolódtak és újjal mutogattak rájuk. Jézus azt mondta, a világ gyűlölte a tanítványaimat, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Amikor azonban úgy válaszolunk a vádlóinknak, ahogy azt a szabadító is tette, nem csak még inkább Krisztushoz fogunk hasonlítani, hanem ezáltal másokat is hívunk, hogy érezzék az ő szeretetét és kövessék őt. A krisztusi módon megadott válaszokat, nem lehet előre megfogalmazni, és sablon sincs hozzájuk. A szabadító minden egyes helyzetre másképp reagált. Amikor a gonosz Heródes király elvitték, ő csendben maradt. Amikor Pilátus előtt állt, egyszerű és erőteljes bizonyságot tett isteni mi voltáról és küldetéséről. Amikor a templomot megszentségtelenítő pénzváltókkal nézett szembe, isteni kötelességét gyakorolva megóvta és megvédte azt, ami szent. Amikor keresztre feszítették, egy páratlan keresztény fohásszal élt. Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Néhányan téves módon úgy vélik, hogy például a csendben maradás, a szelídség, a megbocsátás és az alázatos bizonyságtétel hasztalan vagy gyenge válaszok. Ahhoz azonban, hogy szeressük ellenségeinket, áldjuk azokat, akik minket átkoznak, jót tegyünk azokkal, akik minket gyűlölnek, és imádkozunk azokért, akik háborgatnak és kergetnek minket, hitre, erőre és legfőképpen keresztény bátorságra van szükség. Joseph Smith próféta egész élete során példaként szolgált az eféle bátorságra. Bár áldász üldöztetés szenvedett mindenféle osztályokhoz tartozó emberektől, vallásosaktól és nem vallásosaktól egyaránt, ő mégsem állt bosszút, és nem gyűlölt senkit. Krisztus összes igaz követőjéhez hasonlóan. A próféta és a szabadító mellé állt azáltal, hogy szeretetét megértő és együttérző módon fejezte ki mások iránt. Ez a keresztény bátorság. Amikor nem viszonozzuk a támadást, amikor a másik orcánkat is odafordítjuk és ellenállunk a haragnak, akkor mi is a szabadító mellett állunk. Az ő szeretetét mutatjuk ki, mely az egyetlen olyan erő, amely le tudja győzni a gonoszt, és vádaskodás nélkül tud válaszolni minket vádlóknak. Ez nem gyengeség, ez keresztény bátorság. Az évek során megtanuljuk, hogy a hitünket ért kihívások nem új keletűek, és valószínűleg egyhamar nem is fognak eltűnni. Krisztus igaz tanítványai azonban meglátják a keresztényi válaszadás lehetőségét az ellenkezés közepette is. A Mormon könyvében Abinádi prófétát megkötözték, és a gonosz Noé király elé vitték. Bár a király erősen ellenkezett Abinádival, majd pedig halálra is ítélte, a próféta ettől függetlenül határozottan tanította neki az evangéliumot, és a bizonyságát tette. Abinádi nagyszerűen kihasználta lehetőséget, melynek hatására egy Alma nevű pap később megtért az evangéliumhoz, és sok lelket Krisztushoz vezetett. Abinádi és Alma bátorsága keresztény bátorság volt. A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyházról szóló negatív hírverés segíthet az Úr céljainak beteljesítésében. Az első elnökség 1983-ban ezt írt az egyházi vezetőknek. Az ellentéteket lehetőséget is rejthetnek önmagukban. A misszionáriusaink által folyamatosan tapasztalt nehézségek között a vallási témák és az üzenetünk iránti érdektelenség is jelen van. E kritikák felkeltik az érdeklődést az egyház iránt. Ez pedig lehetőséget biztosít az egyháztagok számára, hogy megosszák az igazságokat azokkal, akiknek figyelme felénk fordul. Idézet bezárva. Az ilyen lehetőségeket számos módon kihasználhatjuk. Ez lehet egy kedves levél a szerkesztőnek, egy beszélgetés egy baráttal, egy blogbejegyzéshez írt hozzászólás, vagy néhány megnyugtató szó valakihez, aki becsmérlő megjegyzést tett. Szeretettel válaszolhatunk azoknak, akiket téves információk és előítéletek befolyásoltak, és akik csak azért vannak távol az igazságtól, mert nem tudják, hol találják rá. Biztosíthatlak benneteket arról, hogy ha ilyen módon válaszolunk a bírálóinknak, az sohasem jelent gyengeséget. Ez a gyakorlatban alkalmazott keresztény bátorság. Amikor reagálunk valamire, ne feledjük, hogy minden körülmény más és más. Szerencsére az Úr ismeri a vádlóink szívét, és tudja, mi a legjobb válasz számukra. Mikor az igaz tanítványok a lélek útmutatására törekednek, sugalmazást nyernek az adott helyzetre vonatkozóan. Az igazi tanítványok így minden esetben úgy fognak reagálni, hogy az meghívja az Úr lelkét. Pál arra emlékeztette a korintusbelieket, hogy prédikálása nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Mivel ez az erő az Úr lelkében lakozik, soha nem szabad vitatkoznunk, amikor valakivel a hitünkről beszélünk.
Ahogy azt szinte minden misszionárius megtanulta, a szentírásbeli idézetekkel való csatározás mindig elűzi a lelket. A szabadító ezt mondta, akiben ott van a viszálykodás lelke, az nem tőlem való. Amikor az egyházat azzal vádolják, hogy nem keresztény, annál csak az sajnálatosabb, mikor az egyháztagok az ilyen bírálatokra éppen, hogy nem krisztusi módon reagálnak. A másokkal folytatott beszélgetéseinket a lélek gyümölcseikkel, hogy kísérjék. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. A Webster nagyszótár szerint szelídnek lenni a következőt jelenti. Türelmet és hosszú tűrést mutatni, a becsmérlés neheztelés nélkül elviselni. A szelídség nem gyengeség, hanem keresztény bátorság szimbóluma. Ez különösen fontos a más keresztény felekezetek tagjaival történő beszélgetéseink során. Mennyei atyánk bizonyosan szomorú, az ördög pedig kacag, amikor a keresztény szomszédainkkal a tanbéli különbségeinken vitázunk. Ez nem azt tanácsoljuk, hogy legyünk megalkuvók a tantételeinkben, vagy tompítsuk hitelveinken. Nem változtathatjuk meg a visszaállított evangélium tanait, még akkor sem, ha azoknak való engedelmesség népszerűtlenné tesz minket a világ szemében. Azonban még akkor is, amikor késztetést érezünk arra, hogy Isten szavát merészen hangoztassuk, mindig imádkoznunk kell azért, hogy telve legyünk a Szentlélekkel. A merészséget soha ne keverjük össze Sátán hamisítványával, a fanatizmussal. Az igaz tanítványok csendes magabiztossággal és nem kérkedő büszkeséggel szólnak. Igaz tanítványokként elsődlegesen mások jólétével és nem a személyes önigazolással kell foglalkoznunk. A kérdések és a kritikák lehetőséget adnak nekünk arra, hogy kezet nyújtsunk másoknak, és kimutassuk, hogy értékesek mennyei atyánk számára, mint ahogy nekünk is. Az a célunk, hogy segítsünk megérteniük az igazságot, nem pedig, hogy megvédjük saját egónkat, vagy pontokat szerezünk egy teológiai vitában. A bírálóinknak adható legerőteljesebb válaszok a saját szívből jövő bizonyságaink. Az ilyen bizonyságokat pedig csak szeretettel és szelídséggel lehet megosztani. Olyanoknak kell lennünk, mint Edward Partridge, akire az Úr ezt mondta, szíve tiszta én előttem, mert olyan ő, akár az ősi Nátániel, akiben nincs álnokság. A jámborság egyfajta gyermeki ártatlanságot jelent, mikor nem hajlunk arra, hogy megtámadjuk a másikat, ugyanakkor könnyedén megbocsátunk. E tulajdonságokat először otthon és a családban tanuljuk meg, majd azokat minden kapcsolatunkba gyakorolhatjuk. Jámbornak lenni azt jelenti, hogy először a saját hibánkra tekintünk. Amikor vádolnak minket, azt kell kérdeznünk, amit a szabadító apostola is kérdeztek. Én vagyok-e az Uram? Ha odafigyelünk a lélek által adott válaszra, képesek leszünk arra, hogy amennyiben szükséges, kijavítsuk és beismerjük hibáinkat, bocsánatot kérjünk, és majd jobban igyekezzünk. Az igaz tanítványok jámbor módon kerülik mások nézeteinek indokolatlan bírálását. Sokan közülünk erős barátságokat ápolnak olyanokkal, akik nem tagjai az egyházunknak, iskolatársak, munkatársak, valamint barátok és szomszédok világszerte. Szükségünk van rájuk, és nekik is ránk. Ahogy Thomas S. Monson elnök is tanította, tanuljunk meg tisztelni másokat. Nem egyedül élünk a világon, mint ahogy nemzetünkben és városunkban sem. Ahogy azt a szabadító is megmutatta Heródesnek, az igaz tanítványoknak néha azáltal kell keresztény bátorságot mutatniuk, hogy semmit sem szólnak. Egyszer golfozás közben épp, hogy csak hozzáértem egy nagy kóla kaktuszhoz, ami a tarolyos sülhöz hasonló tüskéket lövel ki magából. A növényből kirepülő tüskék az egész ruhámat beborították, pedig tényleg alig értem a kaktuszhoz. Néhány helyzet hasonlít ehhez a növényhez, csupán kisebb sérüléseket okoz. Néhány esetben azonban jobb, ha tartjuk a távolságot és egyszerűen továbbállunk. Amikor így teszünk, néhányan megpróbálnak majd vitára ingerelni minket. A Mormon könyvében olvashatunk Lehontiról és embereiről, akik a hegytetőn vertek tábort. Az áruló Amalikiás arra kérte Lehontit, hogy jöjjön le és találkozzon vele a völgyben. Amikor azonban Lehonti elhagyta a biztos helyet, apránként addig mérgezték, amíg meghalt,
serege pedig Amalikiás kezére került. Vitákkal és vádakkal néhány ember megpróbál csalit dobni elénk, hogy elhagyjuk a biztonságos helyet, és csatlakozzunk a teológiai vitához. Őket az hozza lázba, ha vallási csatározásokba kezdenek, akár interneten, akár személyesen. Jobban tesszük, ha mindig a kölcsönös tisztelet és szeretet nyújtott a biztonságos helyen maradunk. Így követhetjük Nehémiás próféta példáját, aki falat épített Jeruzsálem köré. Nehémiás ellenségei kérlelték őt, hogy találkozzon velük a völgyben, ahol gonosz gondolatok volt ellene. Lehontival ellentétben Nehémiás azonban bölcsön a következő üzenettel utasította vissza az ajánlatukat. Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá. Megszűnnék-e munka, ha attól eltávozván hozzátok mennék. Mi is hatalmas munkát végzünk, mely nem lesz elvégezve, ha megállunk vitatkozni. Ehelyett keresztény bátorságunkat összeszedve tovább kell állnunk, ahogy az a Zsoltárokban könyvében áll. Ne bosszankodjál az elmetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Ebben a világban a gonosz mindig körülvesz bennünket. A halandóság hatalmas próbatételének része az, hogy úgy éljünk a világban, hogy nem válunk ahhoz hasonlóvá. Közben járó imájában az Úr azt kérte mennyiatyánktól, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Bár a szabadító figyelmeztetett az üldöztetésre, békét is ígért. Békességet hagyok néktek, az én békességed adom néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek soha.
In his intercessory prayer, the Savior asks his heavenly Father, I pray not that thou shouldest take them out of the world.
Bizonyságomat teszem, hogyha az ő békességének palástja borítja be válunkat, úgy az első elnökség ígérete betöltetik, és az elviselhetetlennek tűnő ellenállás áldást hoz majd Isten királyságára itt a Földön. A kérdés feltevődő testvérnek és mindazoknak, akik szeretnék tudni, hogy miként reagáljanak a vádaskodásokra, a válaszom ez. Szeressük őket. Származásuktól, felekezetüktől, vallásuktól, vagy politikai meggyőződésüktől függetlenül, ha Krisztust követjük, és az ő bátorságát képviseljük, szeretnünk kell őket. Nem érezzük azt, hogy jobbak vagyunk náluk, inkább egy jobb utat szeretnénk mutatni nekik. Jézus Krisztus útját. Az ő útja vezet el a keresztelkedés kapujához. Az igaz lelkű élet keskeny, és szoros ösvényére, valamint Isten templomába. Ő az út, az igazság és az élet. Minden fivérünkkel és nővérünkkel együtt csak is ő általa örökülhetjük az elnyerhető legnagyszerűbb áldást, az örök életet és az örök boldogságot. Segíteni őket és példaként állni számukra nem a gyengéknek való. Ez az erősség dolga. A mi dolgunk, utolsó napi szenteké, akik azáltal fizetik meg a tanítványság árát, hogy vádlóiknak keresztény bátorsággal válaszolnak. Befejezésképpen mormon bizonyságát saját bizonyságommá teszem. Íme, én Jézus Krisztusnak, Isten fiának a tanítványa vagyok. Ő hívott el engem, hogy hirdessem igéjét a nép között, hogy örökké tartó életük lehessen. Különleges tanúságomat teszem róla, és arról, hogy a mi életünk is örökké való lehet, mivel az ő szeretete is örök. Alázattal azért imádkozom, hogy fivéreinkkel és nővéreinkkel mindenhol megoszthassuk az ő örök és feltétel nélküli szeretetét. Jézus Krisztus nevében. Amen.
One of the overarching truths of the restoration is that
visszaállítás egyik átfogó igazsága az, hogy Isten él és a mennyben lakik, hogy ő egy felmagasztosult férfi, akinek húsból és csontból való teste van, és hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz a változatlan Isten, aki minden erény és igazság forrása. Ádám és Éva voltak az első halandó gyermekei ezen a földön. megjelenésükről így számolt be. És én, Isten, embert teremtettem saját képmásomra, az én egyszülöttem képmására teremtettem meg őt. Férfinak és nőnek teremtettem őket. Ez az igazság felemeli az emberi családot. A férfiak és nők isteni tulajdonságokkal feluralházott csodálatos teremtmények. A teremtéskor Ádám és Éva olyan isteni képességet kaptak, mely által saját hasonlatosságukra gyermekeket nem szedtek. Ezért mindannyian az ő képmására teremtettünk. Ennek ellenére azonban a halandóság során komoly gyengeségeket és veszélyeket kell leküzdenünk. Betegségek, öregedés és halál vár ránk. A nehézségek és szívfájdalmak életünk útjának velejárói. Vágyaink, kívánságaink és szenvedélyeink kielégítéséért kiáltanak. Ezek és más okok miatt szükségünk van mennyatyánk segítségére. Ennek a segítségnek a forrása nagyrészt abból a szolgálatból ered, melyet embertársainknak nyújtunk. A parancsolat úgy szól, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Mivel mindannyian testvérek vagyunk, éppen ezért fele barátok is, bár időnként a köztünk lévő távolság, a kultúra, a vallás vagy a származás elválasztanak bennünket. Joseph Smith proféta ezt mondta, az Isten szeretetével eltelt ember nem elégszik meg azzal, hogy csak családját áldja meg, hanem bejárja az egész világot, azon igyekezve, hogy megáldja az egész emberi fajt. Az Úr példát állít elénk, hiszen ő azt teszi, ami jó az emberek gyermekei között, és senkit nem utasít vissza, aki hozzájön, feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt, és megemlékezik a pogányokról, és mindegyik egyforma Istennek. Ahhoz, hogy az Úr módján törődjünk egymással, előbb igyekezzünk magunkról gondoskodni, és áldozatot hozni, hogy segíthessük a szükséget látóknak. A szegények dolgozzanak meg azért, amit kapnak, és igyekezzenek mások boldogulásáért is tenni. Ez mint a kezdetek óta megadatott számunkra. Az egyház jóléti terve megvalósítja ezt az isteni mintát, a hithű egyháztagok pedig követik azt. Felajánlásaikból támogatják az özvegyeket, gondoskodnak az árvákról, és enyhítik a szenvedéseket. Néhány évvel ezelőtt Kína egy magas rangú képviselője Salt Lake Citybe látogatott, végigjárta az egyház történelmi helyszíneit, és beszédet mondott Brigham Young Egyetemen. Hallva az egyház jóléti programjáról, ezt mondta. Ha mindannyian így szeretnénk egymást, a világ sokkal békésebb hely lenne. A bőtölés és az el nem fogyasztott étkezések értékének felajánlása a szegények megsegítésére felkeltette a figyelmét. A jóléti téren tett látogatásának végén átadta az ottani igazgatónak azt a kis vörös tasakot, az úgynevezett vörös borítékot. Kínában ugyanis a vörös borítékot ajándékoznak a szeretet, áldás és szerencse kívánat kifejezésére. Nem nagy összeg, mondta a nagykövet, de azoknak a reggeliknek az árát tartalmazza, melyeket az elmúlt két napban kihagytam. Szeretnék a bőti felajánlásommal hozzájárulni az egyház jóléti programjához. Az egyház jóléti programja isteni sugalmazás által született. Elvei nélkülözhetetlenek az ember szabadulásához. Ez a szolgálat zászlaja, bizonyságul a világnak arra, hogy Jézus Krisztus egyháza visszaállítatott a földre. Ez a mennyek gyakorlati módon nyújtott segítsége. Thomas Monson elnök azt mondta, a jóléti alapelvek nem változnak. Nem fognak változni. Ezek kinyilatkoztatott igazságok. Egy másik alapvető módja annak, hogy segítséget kapjunk Istentől, az ima. Megparancsolták nekünk, hogy imádkozzunk Istenhez, a mi atyánkhoz, Jézus Krisztus nevében. Így szól az utasítás. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mennyi atyánk minden őszinte imára válaszol. Ahogy azt Manson elnök, az Úr profétája mondta, időnként úgy tűnik, nincs fény az alagút végén, nincs hajnal, mely megtöri majd az éjszaka sötétjét. Úgy érezzük, hogy magányosak vagyunk, összetört a szívünk, és magunkra maradtunk. Ha ti is ilyen helyzetben találjátok magatokat, arra kérlek benneteket, forduljatok hittel mennyiatyánkhoz. Ő fel fog emelni, és vezetni fog benneteket. Nem mindig viszi majd el tőletek a megpróbáltatást, de meg fog vigasztalni, szeretettel átvezet benneteket bármilyen viharon, mellyel szembe kell néznetek. Bizonyos esetekben, amikor szükségét érezzük, egy olyan imához fordulunk, amely csak azok által érhető el, akiket Isten felhatalmazott, hogy az ő nevében szolgáljanak. Jézus Krisztus elment az emberek közé, és meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, és felemelte az elcsükket lelkeket. Az evangélium visszaállításakor megadatott a papsági hatalom és felhatalmazás, hogy mi is így folytathassuk Isten munkáját. Amikor valaki beteg, vagy bánat sújtja, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvét őt az olajjal az Úrnak nevében, és a hitből való imádság megtartja betegeket, és az Úr felsegíti őt. A hithű elderek megbízták, hogy végezzék el azt, amit az Úr tenne, ha itt lenne. Ha feljegyzések készültek volna megválaszolt imákról, valószínűleg nem lenne elegendő hely a világban a rengeteg kötet tárolására. Egyszer telefonhívást kaptam, hogy a családom egyik tagja, egy 17 éves Janice nevű kislány súlyos sérülésekkel kórházba került. Édesanyja szerette volna, ha kap egy papsági áldást. Cowley-el elmentünk a kórházba, ahol értesültünk a baleset részleteiről. Kislányt elütötte egy busz, és a dupla hátsó kerék átgázolt testén és a fején. Cowley-elderrel beléptünk a szobába, ahol Janice feküdt. Eltört a medencéje, csúnyán megsérült a válla. Több csontja is eltört, valamint súlyos és helyrehozhatatlan fejsérüléseket szenvedett. Mégis úgy éreztük, meg kell áldanunk őt. Megkentem őt olajjal, Cowley elder pedig megpecsételte a megkenést. Erősen és határozottan megáldotta őt, hogy gyógyuljon, rendbe jöjjön és normális életet tudjon élni. Megáldotta őt azzal, hogy gyógyulása során rengeteg sérülése semmilyen maradandó károsodást ne okozzon neki. Csodálatos áldás volt, egy igazán rendkívüli pillanat. Janice egyetlen izmát sem mozdította több mint egy hónapon át, de nem veszítettük el a hitünket. Áldást mondtak felette, hogy rendbe fog jönni, és nem lesz semmilyen tartós károsodása. Sok év telt el azóta a kórházi látogatás óta. Nemrégében beszéltem Janice-szel. Most 70 éves, 3 gyermek édesanyja, és 11 unoka nagymamája. Mind a mai napig egyetlen negatív következményt sem kellett elszenvednie a baleset miatt. Az övé csak egy a sok ilyen gyógyulás közül, de egyik sem bizonyítja jobban, hogy mennyi atyánk miképpen segít gyermekeinek az ima által, mint a gyógyulás, amelyik egy kis kórházi szobában történt meg a 12 éves Janice-szel, Isten két alázatos szolgája közreműködésével mindegy 58 évvel ezelőtt. Mennyi atyánk legnagyobb segítsége az ő fia által érkezik, mert úgy szerette Isten a világot, mint hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mély tisztelettel és csodálattal teszek bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. Miközben ezt teszem, eszembe jut, mennyire óvatosan kell használnunk az ő nevét. Miközben életünkre tett hatása, tanításai és szabadítása kedvessé teszi őt szívünknek, jobban tesszük, ha nem úgy beszélünk róla, mintha a szomszédban lakó barátunk lenne. Ő az elsőszülött mennyiatyánk lélek gyermekei között. Megtett mindent, amire elrendelténk, ennél fogva minden az ő kezé dicsér, és róla tesz bizonyságot. Ő mondta az ősi profétáknak, miről írjanak, és ő minden szavukat betölti majd. Ő Isten elsőszülöttje, egy szűztől Máriától született meg. Legyőzte halált, engesztelést végzett a világ bűneiért, és szabadulást hozott élőknek és holtaknak egyaránt. Feltámadása után a mi Úrunk halat és lépes mézet evett apostolokkal, és arra buzdította a sokasságot mindkét földrészen, hogy tapintsák meg a sebeket kezén, lábán és az oldalán, hogy mindenki tudhassa, hogy ő Izrael Istene, az élő Krisztus. Így szól mindenkihez. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, soha nem, meg nem hal. Ő a mi törvényhozónk és bíránk, a világ megváltója. Második eljövetelekor az irányítás az ő vállán lesz, és nevét nevezik csodálatosnak, tanácsosnak, az erős Istennek, az örökkévaló atyának, a békesség hercegének. Erről teszem bizonyságomat, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Az elmúlt általános konferencián Monson elnök elhívott engem a fiatal nők általános elnökének. Ahogy ott álltam Isten profétájának jelenlétében, és megkaptam ezt a szent feladatot, megfogadtam, hogy teljes szívemből, lelkemből, elmemből és erőmből fogok szolgálni. Az elhívásom előtt volt egy szép kis fémlemezem, amelyre a következő mottót vésték. Meg tudom tenni a nehéz dolgokat is. Ez a fémlemezke egyszerű mottojával bátorságot öntött belém. De most, ha megváltoztathatnám a mottót, így hangozna. Az Úr erejével mindent meg tudok tenni. Erre az erőre támaszkodom ma is. Most, ahogy ennél a szent pulpitusnál állok. Áprilisban 2 hónappal a konferenciát követően megtartottuk első gyűlésünket, mint újonnan támogatott elnökség. Felmásztunk az Ensign Peak, a zászlócsúcs tetejére, és amikor letekintettünk a völgyre, láttuk a templomot, és rajta a napfényben megcsillanó Moroni angyalt. És mindnyájan egyre gondoltunk. Ettől fogva elnökségünk szem előtt a templom lebegett célként. A feladatunk is világossá vált. Segítenünk kell minden fiatal nőnek felkészülni, hogy érdemes legyen szent szövetségek megkötésére és betartására, és hogy részesüljön a templomi szertartásokban. Minden, amit az egyházban teszünk, a templom miatt tesszük. A templom volt az, mely miatt pionérőseink elhagyták meglévő otthonaikat, és nyugatra jöttek. Ez volt az oka annak, hogy el kellett szenvedniük a nélkülözéseket és néha halált is. A templomi szövetség volt az, mely miatt a pionírok, bár olykor gyermekéket is el kellett temetniük, az út során képesek volt azt énekelni, felszentek fel, nincs mitől félnetek, boldogan gyertek hát. Néhányan mindenüket elvesztették, de úgy értek a völgybe, hogy valójában megvolt mindenük. Templomi szertartások, szent szövetségek, és az ígéret, hogy családokként örökre együtt élhetnek majd. Csupán 2 nappal azután, hogy a szentek elérték a Salt Lake völgyet, Brigham Young néhány társával megmászta az Ensign Peak-et. A dombon kibontottak egy zászlót, egy sétabotra erősített sárga kendőt, ami a világosságot és zászlót jelképezi a nemzetek számára. A szenteknek kell e világosságnak és zászlónak lenniük. Áprilisban az Ensign Peak csúcsán mi 3 nők szintén kitűztünk egy zászlót, amelyet egy sétabotból és egy aranyszínű perui sából készítettünk. Ez volt a mi zászlónk, a mi világosságunk a nemzetek számára. A mi lobogónk egy üzenet, hogy állítsuk vissza az erényt. Az erény az előfeltétele annak, hogy beléphessünk az Úr szent templomaiba, és útmutatást kapjunk a lélektől. A magas erkölcsi normákra alapozott gondolatok és viselkedés mintája ez. Magába foglalja az erkölcsi tisztaságot és az erkölcsösséget. Az erény a szívben és az elmében születik meg, és az otthon az, ahol fejlődik. Ezernyi apró döntés és cselekedet eredménye. Az erény olyan szó, mely nem hangzik el túl gyakran a mai társadalomban. De a latin virtus, virtus szó eredetileg erőt, érdemességet jelent. Az erényes nők és férfiak egyfajta csendes méltósággal és belső erővel rendelkeznek. Magabiztosak, mert érdemesek rá, hogy elnyerjék a Szent Lelket, és az vezesse őket. Monson elnök azt tanácsolta, ti legyetek azok, akik kiálltok az igazság mellett, még akkor is, ha egyedül lesztek. Legyen meg az erkölcsi bátorságotok ahhoz, hogy világosság legyetek mások számára, melyet követhetnek. Egyetlen barát sem értékesebb a saját tiszta lelkismereteteknél, a saját erkölcsi tisztaságotoknál. És milyen csodás érzés tudni, hogy tisztán és azzal a bizonyossággal álltok kijelölt helyeteken, hogy érdemesek vagytok rá. Lehetséges, hogy lassanként érzéketlenné válunk, és elfogadjuk azt a gondolatot, hogy a magas erkölcsi normák régi módiak és nem időszerűek, vagy nem fontosak a mai társadalomban. Amit Hilselder az előbb emlékeztetett minket, a mormon könyvebeli Lehonti jó helyen vert tábort a hegy tetején. Ő is, akiket vezetett, szilárd elhatározással eldöntötték az elméjükben, hogy nem jönnek le a hegyről. Az álnok amalikiás azonban mindössze 4, bár egyre merészebb próbálkozásába került rávennie Lehontit, hogy lejöjjön a hegyről. Amikor pedig elhitte malakiási hamis ígéreteit, Lehontinak apránként mérget adtak, míg meg nem halt. Nem egyszerűen megmérgezték, hanem apránként adagolták. Lehetséges, hogy ma is ez történik? Lehetséges, hogy először elviseljük, majd elfogadjuk, és végül magunkévá tesszük a körülöttünk lévő bűnöket? Lehetséges, hogy a hamis példaképek és meggyőző médiaüzenetek olyannyira megtévesztenek minket, hogy miattuk megfeledkezünk isteni identitásunkról, arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Vajon minket is apránként mérgeznek meg? Mi lehetne megtévesztőbb, mint rávenni a nemes generáció fiataljait a semmittevésre? Vagy hogy örökké SMS-ezzenek, de soha ne ismerjék meg az igazságot? Mely a valaha kinyilatkoztatott legnagyszerűbb feljegyzésben, a mormon könyvében található. Mi lehetne megtévesztőbb, mint rávenni a nőket, fiatalokat és időseket, téged és engem, hogy csak magunkkal, külsőnkkel, ruhánkkal és alakunkkal törődjünk, és így elhomályosuljon bennünk isteni identitásunk, és megfeledkezünk arról, hogy erényünk hatása által megváltoztathatjuk a világot? Mi lehetne megtévesztőbb, mint rávenni a férfiakat, Isten szentpapságának viselőit, fiatalokat és időseket egyaránt, hogy engedjenek a pornográfia csábításának, és így a testre koncentráljanak a hit helyett, hogy a bűn élvezői, ne pedig az erény őrizői legyenek. A mormon könyve elmondja a 2000 ifjú hős történetét, kiknek erénye és tisztasága, erővel és magabiztossággal vértezte fel őket, hogy megvédhessék szüleik szövetségét és családjuk hitét. Az erényük és elkötelezettségük, hogy mindig igaznak bizonyuljanak, megváltoztatta a világot. Valóban hiszek abban, hogy egy erényes fiatal nő vagy fiatal férfi, akit a lélek vezet, megváltoztathatja a világot. De ehhez vissza kell térnünk az erényhez. Szigorú képzésben kell részesülnünk. Juma Ikanga maratoni futó mondta, miután megnyerte a New York maratont. A nyerési szándék semmit sem ér a felkészülés szándéka nélkül. Most van itt a felkészülés ideje azáltal, hogy több önuralmat gyakorlunk. Most van itt az ideje annak, hogy felkészüljünk a királyságára. Most van itt az ideje, hogy rögzítsük az útirányt, és a célra összpontosítsunk. Az erényhez való visszatérésnek bennünk kell megtörténnie, a saját szívünkben, a saját otthonunkban. Mit tehetünk, hogy elkezdjünk visszatérni az erényhez? Mindannyiunk útvonala és edzésterve egyedi lesz. Én a személyes edzéstervemet a szentírásokban található tanácsok alapján állítottam össze. Gondolataidat díszítse szüntelenül az erény. Ragaszkodj a szövetségeidhez. Állj szent helyeken. Tedd félre a világ dolgait. Hidd el, hogy meg kell bánod a bűneidet. Ő rá mindenkor emlékezz, és parancsolatait betartsd. És ha van bármi, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó, akkor törekedj azokra a dolgokra. most van itt az ideje, jobban, mint valaha, hogy feleljünk Moroni hívására, mi szerint ébredjetek és emelkedjetek fel, és ragadjatok meg minden jó ajándékot, a gonosz ajándékot és a tisztátalan dolgokat azonban ne érintsétek. Nemrég ott lehettem egyik isunokánk névadó áldásán. Szent látvány volt számomra, mikor a férjem, a fiaim és szeretteink közül többen körbevették az apró gyermeket. Olyan elegáns volt a fehér kis ruhájában, és persze, az sem volt mindegy, hogy a nagymamáiról nevezték el. De ami leginkább megérintett, az áldás volt, melyet édesapja, vagyis Zack fiunk adott neki. Megáldotta a kis Annabel Elaine-t, hogy megértse, ki is ő Isten leányaként, valamint, hogy kövesse édesanyja, nagymamái és nővére példáját, és nagy örömre találjon abban, hogy erényes életet él, és felkészül a szent templomi szövetségek megkötésére és betartására. Ebben a szent pillanatban azért imádkoztam, hogy minden fiatal nőt körülvegyen, megerősítsen és védelmezhessen az igaz papsági hatalom. Nem csak a születésükkor és akkor, mikor áldást kapnak, hanem egész életen át. A legutóbbi konferencián, mikor az ünnepélyes gyülekezet alkalmával Uktor felnök felkért minket, új profétánk és az első elnökség támogatására, figyeltem a papságviselő fivérekből álló gyülekezetet, amint felemelkedett és agyott állt. Éreztem az erőtöket és papságotok hatalmát. Ti vagytok az erényvédelmezői. Majd teljesen elérzékenyültem, amikor ezt mondta. A fiatal nők, kérjük, álljanak fel. Az ülőhelyemről láttam, ahogy mindannyian felemelkedtek, és ott álltok együtt. Ma nem is lehetne az erénynek ennél hatalmasabb ereje világon. Soha nem szabad alábecsülnötök igaz lelkű befolyásotok hatalmát. Bizonyságom teszem, hogy a szabadító példája és az ő nagyszerű engesztelő áldozatának végtelen erénye miatt lehetséges visszatérni az erényhez. Bizonyságomat teszem, hogy nem csak a nehéz dolgok megtételéhez, hanem minden dolog megtételéhez kapunk lehetséges erőt, és most van itt az ideje, hogy mindannyian felemelkedjünk, és kibontsuk a nemzetek számára azt az ászlót, amely arra szólít, hogy térjünk vissza az erényhez. Éljünk úgy, hogy eszközök lehessünk a föld előkészítésében az ő eljövetelére, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, miként ő is tiszta. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My brothers and sisters, on July 19th of this.
Kedves testvérek, ez év július 19-én a Utahi Pionírok Fiai nevű szervezet egy szobrot állított Joseph Smith profétának és utódjának, Brigham Young elnöknek, a Salt Lake Cityben található Ez az a hely emlékparkban. A szobor, melynek Arccal nyugat felé a címe, ezt a két nagyszerű profétát ábrázolja a nyugati területek térképével a kezükben. Sok ember, köztük utolsó napi szentek is elfelejtik, hogy Joseph Smith nagyon is tudatában volt, hogy egy nap az egyház majd át fog költözni a híres amerikai nyugatra. 1842. augusztusában megjövendölte, hogy a szentek további szenvedéseken fognak keresztül menni, és a sziklás hegységbe űzik majd őket. Sokan elpártolnak tőlünk, másokat pedig megölnek az üldözőink, vagy az időjárás viszontagságainak kitéve, illetve betegség következtében fognak meghalni. Lesznek továbbá olyanok közöttetek, akik megérik, hogy segítsenek városokat felépíteni, és meglátják, ahogy a szentek hatalmas népé válnak a Sziklás-hegységben. Azokban a korai években még Joseph legközelebbi társai sem értették teljesen, hogy milyen próbákat kell majd az utolsó napi szenteknek kiállni, amikor az egyház az 1800-as évek szerény kezdetei után haladásnak indult. De Joseph propéta tudta, hogy sem akkor, sem a jövőben nem lesz olyan ellenség, akinek hatalmában állna, hogy meghiúsítsa vagy feltartóztassa Isten céljait. Mindannyian ismerjük profétai szavait. Az igazság lobogója felállítatott. Nincs az a szentségtelen kéz, amely megállíthatná a munka haladását. Tombolhat az üldöztetés, összefoghat a csőcselék, gyülekezhetnek hadseregek, és rágalmazhatnak hamis vádakkal. Isten igazsága azonban bátran, nemesen és függetlenül fog előre haladni, míg minden földrészt át nem jár, minden égövet meg nem látogat, minden országon végig nem söpör, és minden fülben el nem hangzik, míg Isten céljai meg nem valósulnak, és a nagy Jehova azt nem mondja, a munka elvégeztetett. Csak nem 180 év telt el, mióta 1830-ban megszervezték az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházát. 178 évünk volt, hogy szemtanúi legyünk a profécia beteljesedésének, és annak, amint Isten igazsága bátran, nemesen és függetlenül halad előre. Az első évtizedben az egyháznak mindössze néhány tagja volt. A heves ellenállás dacára az 1830-as években 597 misszionáriust hívtak el, és több mint 15 ezer megtért keresztelkedett meg az egyházba. Az Egyesült Államok, Kanada és Nagy-Britannia is megnyílt az evangélium prédikálása előtt. Az 1840-es években is sokan megtértek, bár tombolt az egyház és különösen a Joseph proféta elleni üldöztetés. Ezen nehézségek közepette, valamint az utazás nagy kihívásai ellenére Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma a föld egyre nagyobb részére jutott el. Az egyháztagság száma 48 ezer fölé emelkedett. Hála az 1840-es években elhívott 1454 misszionárius hithő szolgálatának. Joseph Smith üldöztetése 1844. június 27-én tetőzött, mikor bátyjával, Hyrummal a csőcselék kioltotta életüket Carthage börtönében. Joseph vértanú halálát követően a proféta látomásának beteljesedéseként Brigham Young és az egyház nem sokára megkezdte a Sziklás-hegység vidékére való átköltözés előkészületeit. A viszontagság, a szenvedés, a halál és a hitehagyás állandó kísérőjük volt, de a munka haladt tovább. Az 1850-es években mintegy 705 misszionáriust hívtak el, többek között Skandináviába, Franciaországba, Olaszországba, Svájcba és Hawaii-ra. A misszionáriusi munka elkezdődött a világ egyéb részein is. Indiában, Hongkongban, Tájföldön, Burmán, Dél-Afrikában és Nyugat-Indiában. Az 1850-es években megkeresztelt hitkű skandináv és brit megtértek között voltak olyanok is, akik hosszú út során haltak meg, amint ide, a Szikláshegység felé tartottak, hogy csatlakozzanak a szentekhez. Az 1850-es években meg 1875-ben elhívták az első hét misszionáriust Mexikóba, ahol a munka még a forradalom és egyéb más kihívások ellenére is virágzott. És nem is olyan rég, 2004-ben az egyház elérte azt a csodálatos mérföldkövet, hogy már 1 millió tagot számlált Mexikóban. A szentek hite minden lépésben próbára lett téve. Amint Brigham Young vezetésével templomokat építettek, és több mint 350 települést hoztak létre nyugaton. Mire 1877-ben Brigham Young elhunyt, az egyház tagsága világszerte több mint 115 ezerre nőtt. Minden üldöztetés ellenére Isten igazsága valóban bátran és nemesen haladt előre. Időhiányában sajnos nem tudjuk részletesen áttekinteni az egyház növekedését, mely a következő néhány évtized során végbe ment. De meg kell jegyezni, hogy az 1890-től 1930-ig tartó 40 év alatt az egyházat és tanát még mindig nyílt támadások érték. Reed Smoot-Eldert beválasztották az Egyesült Államok kongresszusába, de igencsak meg kellett küzdenie mandátumáért. Abban az időben sok minden elhangzott az egyházat és tanításait illetően, sok bántó dolog, mely Joseph F. Smith elnök és más egyházi vezetők ellen irányult. Azonban néhány újságcikkben már értékes állampolgároknak és jó embereknek kiáltották ki az egyház tagjait. 1925. szeptember 3-án Heber G. Grant elnök bejelentette, hogy az egyház megkezdi a misszionáriusi munkát Dél-Amerikában, az Úr mintáját követve, hogy a visszaállított evangélium eljusson minden nemzethez. Apai nagyapám Melvin J. Ballard elder, a 12 apostol kvórumának egyik tagja is azok között volt, akiket Dél-Amerikába küldtek, hogy az evangélium prédikálására felszenteljék azt a területet. 1925 karácsonyának reggelén Ballard Elder Argentínában felszentelte a dél-amerikai országokat, és elkezdte a misszionáriusi munkát. Majd júliusban, mielőtt elhagyta volna az országot, így jövendőlt. Az Úr munkája itt egy ideig lassan fog növekedni, csak úgy, ahogy a tölgy is sokára fejlődik ki a magból. Nem egyetlen nap alatt szökken majd szárva, mint a napraforgó, mely gyorsan kihajt, majd elhal. Több ezer ember fog az egyházhoz csatlakozni, több misszió fog rajta osztozni, és az egyik legerősebb lesz az egyházon belül. A munka már soha többé nem lesz itt ilyen kevés. Bárki, aki ismeri az egyház növekedésének történetét Dél-Amerikában, tudja, hogy ez a profécia beteljesedett. Ma csak Brazíliában több mint 1 millió egyháztag van. Az 1930-tól 1970-ig tartó 4 évtized során több mint 106 ezer misszionárius hívtak el a szolgálatra. Az egyháztagok száma világszerte meg négyszereződött, és ezzel 2 millió 800 ezer fölé emelkedett. Csak az 1960-as évek során több mint 1 millió új egyháztag csatlakozott. 1970-re már 43 nemzetben és 9 tartományban szolgáltak misszionáriusok. E 40 év alatt a dél-amerikai nemzetek közül Chile, Brazília, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Kolumbia, Peru és Venezuela nyitotta meg kapuit a misszionáriusi munka előtt. Közép-Amerikában az Úr szolgái megkezdték a munkát Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras és Nicaragua nemzeteik között. Az Ázsiában tett komoly erőfeszítések kezdtek gyümölcsöt hozni Koreában, Tajvanon, Szingapurban és a Fülöp-szigeteken. Egyik sem volt könnyű. Kihívások, akadályok és üldöztetés társult minden egyes próbálkozáshoz, hogy Isten igazsága minden kontinensre és országba eljusson, és hogy minden fülben elhangozhasson. De hittel haladunk előre, és szembenézve a kihívásokkal, legyőztük az akadályokat. Spencer W. Kimball elnök arra kérte az egyház tagjait, hogy nyújtsák meg lépéseiket az evangéliumi igazság terjesztése és hirdetése érdekében. A világ minden szövegét arra kérte, hogy növeljék misszionáriusaik számát. Az ő vezetésével kezdte az egyház a médiát arra használni, hogy üzenetünket több százmillió emberhez eljuthassuk az egész világon. A 12 év alatt, míg az egyház elnöke volt, közel 200 ezer misszionárius szolgált, teljes idejű missziót. Az egyháztagok száma világszerte szinte megkétszereződött, a szövegek száma pedig közel háromszorosára nőtt. Több országban is elkezdődött, vagy újrakezdődött a misszionáriusi munka. A megtérés csodája sok országban vált valóra, minden olyan ellenséges szándék dacára, mely az Úr munkáját igyekezett meghiúsítani, vagy az Úr munkásait elcsüggeszteni. Mióta Kimball elnök befejezte földi szolgálatát, alig több mint két évtized telt el. Ez idő alatt példanélküli elismertséget értünk el a hit világméretű közösségében. Alig ha véletlen, hogy a médián keresztül egyháztagjaink, történelmünk és tanunk korábban példanélküli ideológiai támadásoknak is ki lett téve. Az egyház mégis folyamatosan növekszik. A tagság újra megkétszereződött az 1985 évi 5,9 millióról napjainkra már 13 millióra növekedett, és tavaly elhívták az 1 milliómodik missionáriust, aki ebben az adományozási korszakban szolgált. Nos, testvéreim, Josephnek az egyház sorsára vonatkozó profétai látomásának és annak az évtizedek alatti szóról-szóra való beteljesedésének rövid áttekintésével az volt a célom, hogy erre az egyszerű igazságra figyelmeztessek. Isten munkáit, terveit és szándékait nem lehet meghiúsítani, és nem is válhatnak semmivé. Mert Isten nem jár görbe utakon, és nem tér el attól, amit mondott. Tehát ösvényei egyenesek, és az ő pályája egy örök körforgás. Emlékezz rá, hogy nem Isten munkája az, ami meghiúsul, hanem az emberek munkája. Isten a prófétáján keresztül szól, és kihirdette a világnak, hogy az igazság lobogója felállítatott. És nincs ez a szentségtelen kéz, amely megállíthatná a munka haladását. Ez tagadhatatlanul és vitathatatlanul igaz. Mi magunk is láttuk ezt évtizedről évtizedre, Joseph Smith proféta idejétől, Thomas S. Monson elnök idejéig. Tombol az üldöztetés, hamis vádak, hazugságok és megtévesztések igyekeztek a becsületünk megázolni. De Isten igazsága a visszaállítás idejétől fogva minden évtizede során bátran, nemesen és függetlenül halad előre. Az a kis egyház, mely 1830-ban egy maroknyi egyháztaggal indult, ma 13 millió utolsó napi szentén nőtte ki magát a világ különböző nemzeteiben, és jó úton haladunk, hogy minden földrészt átjárjunk, minden égövet meglátogassunk, minden országot végig söpörjünk, és minden fülben elhangozzunk. Ez Isten munkája, és Isten munkája nem fog meghiúsulni. De még sok tennivaló van, mielőtt a nagy Jehova azt mondhatná, hogy a munka elvégeztetett. Bár dicsérjük és tiszteljük azokat a hithű szenteket, akik a nyilvános elismertség ezen pontjára juttattak minket, nem kényelmesedhetünk el, és nem elégedhetünk meg ennyivel. Testvéreim, mindnyájunkra szükség van, hogy befejezzük azt a munkát, melyet több mint 175 éve kezdtek el a pionír szentek, s melyet az azt követő évtizedeken át nemzedékek hithű szentjei vittek egyre tovább. Úgy kell hinnünk, ahogy ők hittek. Úgy kell munkálkodnunk, ahogy ők munkálkodtak. Úgy kell szolgálnunk, ahogy ők szolgáltak. És úgy kell győzedelmeskednünk, ahogy ők győzedelmeskedtek. Természetesen a mi kihívásaink ma különbözőek, de legalább annyira nehezek. A haragos csőcselék helyett azokkal nézünk szembe, akik állandóan a becsületünkre gázolnak. Az időjárás viszontagságai és nehézségei helyett az alkohol és drog visszaélésekkel, a pornográfiával, mindenféle szennyel és mocsokkal, kapzsisággal, becstelenséggel és lelki érzéketlenséggel állunk szembe. A családok otthonukból való kiszakítása és elüldözése helyett azt látjuk, hogy a család intézményét, beleértve a házasság isteni intézményét is állandóan támadás éri. Amint csoportok és egyének egyaránt megpróbálják a család társadalomban betöltött fontos és isteni szerepét átírni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a mi kihívásaink ma komolyabbak, mint azoké, akik előttünk jártak. Egyszerűen különbözőek. Az Úr nem kéri tőlünk, hogy pakoljunk meg egy kézikocsit. Azt kéri, hogy erősítsük meg hitünket. Nem azt kéri, hogy gyalogoljunk át egy kontinenst, hanem azt, hogy gyalogoljunk át az utcán, és látogassuk meg a szomszédunkat. Nem azt kéri, hogy adjuk oda minden világi javunkat a templom építéséhez, hanem azt, hogy a modern életforma nyomásai ellenére adjunk javainkból és időnkből, hogy továbbra is épüljenek templomok, majd pedig rendszeresen járjunk el a már meglévő templomokba. Nem azt kéri, hogy halljunk vértanú halált, hanem azt, hogy éljünk tanítványi életet. Nagyszerű időket élünk, és testvéreim, rajtunk áll, hogy tovább vigyük annak az odaadó elkötelezettségnek a gazdag hagyományát, mely az utolsó napi szentek korábbi nemzedékeit fémjelezte. Ez nem a lelkileg gyengék időszaka. Nem engedhetjük meg, hogy igaz lelkűségünk felszínes legyen. Bizonyságunknak mélyrehatónak kell lennie, lelki gyökereivel szilárdan beágyazodva a kinyilatkoztatás sziklájába. És továbbra is haladnunk kell előre e munkában szövetséges, felszentelt népként, hittel minden lépésben. Míg Isten céljai meg nem valósulnak, és a nagy Jehova azt nem mondja, a munka elvégeztetett. Hogy ez így lehessen, ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Csodálatos konferenciai ülésen vehettünk részt. Köszönetünket fejezzük ki a Tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük, és mindazoknak, akik ma szóltak hozzánk. Most pedig örömömre szolgál, hogy én szólhatok hozzátok. Beszédemet követően ezt az ülést a kórus éneke zárja be, melynek címe a Hajnalkél. Az áróimát azután Daniel L. Johnson Elder mondja majd a 70-ektől. A konferencia záraülése helyi idő szerint ma délután 2 órakor fog kezdődni. Drága fivéreim és nővéreim, alázattal állok ma reggel előttetek, hitetekért és imáitokért esedezem, miközben azokról a dolgokról szólok hozzátok, melyek az elmémet foglalkoztatják, és melyeket úgy éreztem, hogy meg kell osztanom veletek. Kezdésként szeretném megemlíteni, hogy földi életünk során az egyik legszükségszerűbben bekövetkező dolog a változás. Életünk során mindannyian hallottunk már a következőhöz hasonló kijelentést, semmi sem olyan állandó, mint a változás. Életünk során folyamatosan változásokkal szembesülünk, néhány változást szívesen fogadunk, és akadnak olyanok, melyeket nem. Vannak hirtelen változások az életünkben, mint például egy szerettünk tragikus halála, vagy egy váratlan betegség, vagy egy becses értéktárgy elvesztése. A legtöbb változás azonban szépen lassan megy végbe. Ezen a konferencián van 45 éve annak, hogy elhívtak a 12 apostol kórumába. Akkoriban én voltam a 12-ek legfiatalabb tagja. A 12-ekben is az első elnökségben szolgáló 14 kivételes férfi rangidő szerint mind felettem állt. Azóta mindegyikük szépen lassan egyenként hazatért. Amikor Hinckley elnök 8 hónappal ezelőtt elhunyt, ráébredtem, hogy én lettem a rangidős apostol. A 45 év során bekövetkezett, egymásra épülő változások most hatalmasnak tűnnek. A jövő héten fogjuk megünnepelni Monson nőtestvérrel a 60. házassági évfordulónkat. Visszatekintve látom, hogy a közös kezdetek óta mennyire megváltozott az életünk. Szeretett szüleink, akik mellettünk álltak utazásunk elején, már eltávoztak közülünk. Mindhárom gyermekünk, akik hosszú évekig teljesen kitöltötték az életünket, azóta felnőttek, és mindegyikőjüknek saját családja van. Unokáink zöme már szintén felnőtt, így már 4 dédunokánk is van. Napról napra, percről percre, másodpercről másodpercre haladtunk onnan, ahol voltunk, oda, ahol most vagyunk. Természetesen mindannyiunk élete hasonló változásokon megy keresztül. Az én életemben és a ti életetekben bekövetkezett változások között csupán a részletekben van különbség. Az idő soha nem áll meg. Sietősen tovább kell menetelnie, ennek során pedig változások köszöntenek ránk. Ez az egyetlen esélyünk van a halandóságban, itt és most. Minél tovább élünk, annál inkább rádöbbenünk arra, hogy milyen rövid is az életünk. A lehetőségek jönnek, majd továbbállnak. Úgy vélem, hogy a rövid földi tartózkodásunk alatt megtanulandó leckék között azok a legnagyobbak, melyek során megtanulunk különbséget tenni a között, hogy mi a fontos, és mi nem. Könyörgöm, ne hagyjátok, hogy ezek a fontos dolgok elhaladjanak mellettetek, miközben azt a csalóka és nem létező jövőt tervezitek, melyben majd mindent lesz időtök megtenni. Ehelyett inkább találjatok rá az utazás örömére, mégpedig most. A feleségem Francis szerint én egy musicaloholista vagyok. Igen, élvezem a musicaleket. Egyik kedvencem pedig, melyet az amerikai Meredith Wilson írt, a Zene embere címet viseli. Harold Hill professzor, aki a darab egyik meghatározó karaktere, egy figyelmeztetéssel lát el bennünket, melyet szeretnék most megosztani veletek. Ezt mondja, ha túl sokat töröd a fejed a holnapon, azt veszed majd észre, hogy egy csomó üres tegnapot gyűjtöttél össze. Testvérek, nem lesz holnapunk, amire emlékezhetnénk, ha ma nem teszünk valamit. Korábban már felhoztam egy példát erre a filozófiára. Hiszem, hogy ismétlődést hordoz magában. Sok évvel ezelőtt Arthur Gordon ezt írta egy országos folyóiratban, idézem. Amikor úgy 13 éves lehettem, az öcsém pedig 10, apa megígérte, hogy elvisz bennünket a cirkuszba. De ebéd időben telefonhívást kapott. Valamilyen sürgős dolog miatt a belvárosba kellett volna mennie. Kezdtünk elkeseredni. Aztán hallottuk, hogy így szól a telefonba. Nem, nem tudok ott lenni. Majd később foglalkozom az üggyel. Amikor apa visszaült az asztalhoz, anya mosolygott. A cirkusz mindig visszatér, ugye tudod, mondta anya. Tudom, válaszolta. De a gyermekkor megismételhetetlen. Ha vannak olyan gyerekeitek, akik már felnőttek és kirepültek, akkor minden valószínűség szerint időnként éreztétek a veszteség okozta űrt, és rájöttetek, hogy nem méltányoltátok eléggé az életnek azt az időszakát. Természetesen nem lehet visszamenni, csak is előre. Ahelyett, hogy a múlton rágódunk, a jelenből kell a legtöbbet kihoznunk. Itt és most. Minden tőlünk telhetőt megtéve azért, hogy a jövőben kellemes emlékeink legyenek. Ha még mindig a gyermeknevelés folyamatában vagytok, ügyeljetek arra, hogy azok a kis új lenyomatok, melyek ott vannak szinte minden éppen letakarított felületen, az egész házban szétszórt játékok, a rengeteg mosnivaló mind túlságosan hamar el fog tűnni. És meg fogtok lepődni, hogy mennyire hiányozni fognak. Az életünkben lévő megpróbáltatások körülményeinktől függetlenül jönnek. A tőlünk telhető legjobban kell őket megoldanunk. Nem szabad azonban hagynunk, hogy útjába álljanak annak, ami a legfontosabb. A legfontosabb dolgok pedig szinte mindig kihatnak a körülöttünk lévő emberekre. Gyakran feltételezzük, hogy ők biztosan tudják, mennyire szeretjük őket, ezt azonban soha nem szabad feltételeznünk, tudatnunk kell velük. William Shakespeare ezt írta: nem szeretik azt, ki szeretetét nem mutatja. Soha nem fogjuk megbánni a kedves szavakat vagy tetteket, inkább csak azt, ha ezeket a dolgokat elhanyagoljuk azokkal kapcsolatban, akik a legtöbbet jelentik számunkra. Küldd hát el azt az üzenetet annak az elfeledett barátodnak, öleld meg a gyermekedet, öleld meg a szüleidet, mondd ki többször, hogy szeretlek, mindig fejezd ki háládat. Soha ne engedjük, hogy egy megoldandó probléma fontosabb legyen egy ember szereteténél. A barátok elköltöznek, a gyermekek felnőnek, a szeretteink pedig eltávoznak közülünk. Oly könnyen természetesnek vesszük mások jelenlétét. Persze csak addig a napig, amíg el nem tűnnek az életünkből. És mi itt nem maradunk, így sóhajtva. Bárcsak, és mi lett volna, ha... Harriet Beecher Stowe írónő azt mondta, a sírnál ejtett legkeserűbb könnyek, a kimondatlan szavak és a véghez nem vitt tettek könnyei. Az 1960-as években a vietnámi háború idején egy J. Hess nevű egyháztag repülőgépét lelőtték Észak-Vietnámban. A családja 2 évig nem hallott felőle, azt sem tudták, hogy életben van-e vagy sem. Hanoiban tartották fogságban. Egy idő után aztán megengedték, hogy hazaírjon. Üzenete azonban nem lehetett hosszabb 25 szónál. Mit mondanánk a családunknak hasonló helyzetben, amikor már több mint 2 éve nem láttuk őket, és azt sem tudnánk, hogy valaha viszont látjuk-e őket egyáltalán? Mivel valami olyat szeretett volna írni, amiről a családja felismeri, hogy valóban tőle származik, és értékes tanácsokkal is el akarta őket látni, Hess testvér a következőket írta, idézem: a következő dolgok fontosak. Templomi házasság, misszió, főiskola. Haladjatok előre, tűzzetek ki célokat, írjatok családtörténetet, és készítsetek fényképeket évente 2-szer. Miközben éljük, tegyük élvezetessé az életet, és találjunk örömet az utazásban, szeretetünket pedig osszuk meg barátainkkal és családtagjainkkal. Egyikünk számára egy nap már nem lesz több holnap. Az Új Szövetségben, János könyvében, a 13. fejezet 34. versében a szabadító arra buzdít minket: amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Néhányotoknak ismerős lehet Thornton Wilder klasszikus drámája, melynek címe A mi városunk. Tudom, hogy a nőtestvérek biztos ismerik. Ha ismeritek, akkor emlékeztek arra, hogy a történet egy Grover's Corners nevű városban játszódik. A darabban Emily Webb szülés közben meghal, és fiatal férje, George, 4 éves kisfiúkkal gyásztól gyötörve magára maradt. Emily nem kíván békében nyugodni. Újra meg akarja tapasztalni élete örömeit. Lehetőséget kap arra, hogy visszatérjen a földre, és újra átélje 12. születésnapját. Először izgalmasnak tűnik, hogy újra 12 éves lehet, de a kezdeti lelkesedése hamar elmúlik. A neves nap már nem sok örömet tartogat, hiszen Emily már tudja, mi vár rá a jövőben. Elviselhetetlen fájdalmat okoz számára, amikor rádöbben, hogy élete során mennyire nem vette észre az élet jelentőségét és csodáit. Mielőtt visszatérne nyughelyére, Emily a következő kérdést teszi fel. Az emberek vajon felismerik, hogy miről szól az életük, annak minden egyes perce, miközben azt átélik? Annak megértése, hogy melyek a fontos dolgok az életben, szorosan összefügg az áldásainkért érzett hálával. Egy közismert író egyszer azt mondta, A bőség és annak hiánya párhuzamos valóságként egyszerre van jelen az életünkben. Mindig a mi tudatos döntésünk az, hogy melyik titkos kertet gondozzuk. Amikor nem arra összpontosítunk, hogy mi hiányzik az életünkből, hanem hálásak vagyunk mindazért a jóért, ami éppen jelen van, mint például a szeretet, egészség, család, barátok, munka, a természet csodái, valamint a személyes törekvéseink, melyek örömet okoznak nekünk. A káprázat kopár szántóföldje eltűnik, mi pedig megtapasztaljuk a földi mennyországot. A Tan és a Szövetségek 88. szakaszának 33. versében ezt olvashatjuk, mert mit használ az embernek az, ha ráruháztatik egy ajándék, és ő nem fogadja el az ajándékot? Íme nem örvend annak, ami megadatik neki, és annak sem örvend, aki az ajándékot adja. Horácius, az ősi római filozófus így figyelmeztetett, bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel. Ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd. Boldog életed volt. Sok évvel ezelőtt mélyen megérintett Borghilda története. 1890-ben született Minnesotában norvég szülők gyermekeként. Már fiatalkorától fogva súlyos problémái voltak a látásával. Fogyatékossága ellenére nagyon szerette kivenni részét a mindennapokból. Így teljes eltökéltsége által szinte mindenben sikeres volt, amibe csak belefogott. A tanárok tanácsát figyelmen kívül hagyva, akik úgy érezték, hogy fogyatékossága túl súlyos volt, a Minnesotai Egyetemre jelentkezett, ahol művészeti alapdiplomát szerzett. Később a Columbia Egyetemen, majd pedig az Oszlói Egyetemen folytatta tanulmányait, végül pedig Nyugat Minnesotában és Észak-Dakotában 8 iskolának is igazgatója volt. Az általa írt 17 könyv egyikében így fogalmazott, csak egy szemem volt, de azt is olyan súlyos sebek borították, hogy ha valamit látni is szerettem volna, azt a bal szememen lévő kis nyíláson keresztül tehettem csak meg. Csak úgy tudtam könyvet olvasni, ha egész közel tartottam az arcomhoz, és bal szememmel, amennyire csak tudtam, erre a feladatra összpontosítottam. Idézet vége. Csodával határos módon 1943-ban, amikor már több mint 50 éves volt, egy új eljárás fejlesztette ki, amivel sikerült látásának nagy részét visszaállítani, amit oly sokáig kellett nélkülöznie. Egy új és izgalmas világ nyílt meg előtte. Nagy örömet lát azokban a kis dolgokban, amit sokunk természetesnek vesz. Mint például a madara köröpte, a mosogató víz buborékai megcsillanó fény, vagy a hold fázisainak változása éjjelente. Egyik könyvét e szavakkal zárta. Drága mennyei atyám, köszönöm néked. Köszönöm néked. Borghilda a látása visszaállítása előtt és azután is eltöltötte az áldásai felett érzett hála. 1982-ben, 2 évvel halála előtt, 92 éves korában adták ki utolsó könyvét. A címe: Boldog voltam egész életemben. A hálás hozzáállása tette lehetővé számára, hogy méltányolni tudja áldásait, és kihívásai ellenére teljes és gazdag életet éljen. Az Új Szövetségben a Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezetének 18. versében Pál apostol ezt mondja nekünk: mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Idézzük fel együtt a 10 leprás történetét, és amikor Jézus egy faluba beméne, jöve elébe 10 bélpoklos férfi, akik távol megállának. És felemelik szavokat mondván: Jézus Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondanékik: elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg oda mennének, megtisztulának. Egy pedig, ő közölök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborul az ő lábainál, hálákat adván néki. És az Szamária beli vala. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem tízen tisztulának éj meg, a kilence pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. A Joseph Smith prófétának adott egyik kinyilatkoztatásában az Úr ezt mondta, és semmiben sem sérti meg az ember Istent, vagyis senki ellen nem gerjed fel haragra, csak azok ellen, akik nem ismerik el minden dologban a kezét. Találtassunk azok között, akik hálát adnak mennyei atyánknak. Ha a hálátlanságot a komoly bűnök közé sorolnánk, akkor a hála a legnemesebb erények között említendő. Az életünkben bekövetkező változások ellenére, szívünkben hálát érezve napjainkat, amennyire csak lehet, azokkal a dolgokkal töltsük, melyek a leginkább számítanak. Tartsuk becsben azokat, akik a legkedvesebbek számunkra, és mind szóban, mind pedig cselekedetek által fejezzük ki szeretetünket irántuk. Zárásként azért imádkozom, hogy mindannyian mutassunk hálát Urunk és szabadítunk Jézus Krisztus iránt. Az ő dicsőséges evangéliuma válaszokat ad az élet legnagyobb kérdéseire. Honnan jöttünk? Miért vagyunk itt? Mi történik a lelkemmel, amikor meghalok? Megtanította nekünk, hogyan imádkozzunk, megtanította nekünk, hogyan szolgáljunk, megtanította nekünk, hogyan éljünk. Élete a szeretet öröksége. A betegek, akiket meggyógyított, az elesettek, akiket felemelt, és a bűnösök, akiket megmentett. Majd eljött az idő, amikor magára maradt. Néhány apostol kétkedett benne, egyikük pedig elárulta. A római katonák megsebezték oldalát. A felbőszült tömeg kioltotta életét. Még mindig itt csöngenek szavai, melyek Golgotán hagyták el ajkait. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Korábban talán, mert már érezte földi küldetése beteljesedésének közelettét, így kesergett. A rókáknak vagyon barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Ha nincs hely a fogadóban, nem az egyetlen visszautasítás volt, hanem csak az első. Ő mégis arra kér minket, hogy fogadjuk be őt. Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ki volt ez a férfi, aki oly jól ismerte a fájdalmat és a gyászt? Ki volt a dicsőség királya, a seregek fenséges ura? Ő a mi mesterünk, ő a mi szabadítónk, ő Isten fia, ő szabadításunk szerzője. És ő így hív, kövess engemet, így utasít, eredj el, és te is aképpen cselekedjél, és így könyörög, tartsd meg a parancsolataimat. Kövessük őt. Vegyünk példát róla. Engedelmeskedjünk szavának. Ha így teszünk, a hála mennyei ajándékát adjuk át neki. Fivérek és nőtestvérek, szívemből imádkozom azért, hogy alkalmazkodni tudjunk az életünkben lévő változásokhoz, hogy felismerhessük, mi a legfontosabb, valamint, hogy mindig kifejezzük hálánkat, és így örömet lejjünk az utazásban. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our Heavenly Father, we are so very grateful.
Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy itt lehettünk, és hogy a prófétánk taníthatott bennünket, és hogy ő a Szentlélek hatalma által taníthatott bennünket. Éreztük a lelkedet, és most áld meg minket, hogy tovább mehessünk az életünkben, és hogy használhassuk mindazt, amit tanultunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 178. őszi általános konferenciájának közvetítése.
Hungarian.